Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Sorozatunk 16. előadásához érkeztünk, amelynek a címe Isten házának megtisztulása. Isten igéjéből Mózes 3. könyvének a 23. fejezetéből szeretném az igét olvasni. Mózes 3. könyvének 23. fejezetéből a 26. verstől a 32. versig terjedő szakaszt. És szóla ismét az Úr Mózesnek mondván, ugyanennek a 7. hónapnak 10-én az engesztelés napja van, szent gyülekezésetek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak, semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az Úr előtt, a ti istenetek előtt. Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, írtassék ki az ő népe közül. És ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyet az ő népe közül. Semmi dolgot ne végezzetek, örök rendtartás legyen ez nemzetségről nemzetségre, minden lakhelyeteken. Ünnepek ünnepe ez nektek, sanyargassátok meg azért magatokat a hónap 9-ének estéjén, egyik estétől a másik estéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket. Ebben a felolvasott igében az engesztelési napra vonatkozó isteni rendelkezéssel találkozunk. Azt a szolgálatot, amit Izrael idejében a földi templomban végeztek, az évenkénti körforgásában két fő részre lehet szétválasztani. A naponként végzett szolgálat és az évenként végzett szolgálat. A naponkénti szolgálat eszközölte azt, hogy a bűnös megszabadulhatott a bűneinek a terhétől folyamatosan, mert feltételes kegyelmet kapott Istentől a bűnbocsánat által. Amikor az áldozatát Isten elé vitte az oltárnál, akkor az áldozat halála levette róla bűneinek a terhét, többé már nem őt terhelte. Dávid ezért fogalmazza meg a Zsoltárban, és ezért mondja azt, hogy boldog ember az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett, akinek az Úr bűnt már nem tulajdonít. Ezzel a kegyelemmel azonban nem lett eltörölve a megvallott bűne, hanem csak megbocsátva. A közbenjárást végző pap szolgálata által pedig át lett ruházva a bűnösnek a bűne a templomra. És ettől kezdve már nem a bűnös terhelte, hanem a templomot. Ez a mindennapi szolgálat két nagyon fontos dolgot fejezett ki és jelentett Izraelnek az életében. Annak a tudatosítására rendelte el Isten ezt az ünnepet és szertartást, hogy ők, mint bűnösök, nem tehetik jóvá a korábban elkövetett bűneiket. Meg kellett érteniük, hogy ettől, a tehertől már csak egy kívülről jövő segítség által lehet megszabadulni. Vagyis egy megváltóra van szükség. Nála nélkül semmit sem tehetnek. Ez a cselekmény segítette a bűnösöket a bűnbocsátó kegyelem megtapasztalásához, ahhoz az élményhez, hogy Isten levette rólam az én bűneimnek a terhét. Azt a lelki békességet akarta Isten adományozni, amit az evangéliumban Jézus is mond, hogy én az én békességemet adom nektek, nem azt, amit a világ. Ehhez azonban csak azok juthattak hozzá, akik megbánva megvallották a bűneiket, és elhozták érte a bűnért való áldozatukat. Az egész évben átruházott bűnöktől azonban meg kellett tisztítani a templomot, évente egyszer, egy meghatározott időben. Ezt a jelképes megtisztítást engesztelési napnak nevezték, és ezért ez a nap Izrael életében egy rendkívüli ünnep volt. Ahogy olvastuk az igében, azt mondja az Úr, hogy ünnepek ünnepe legyen ez nektek. És ezt az ünnepet, ezt a rendkívüli ünnepet böjtöléssel, önmegtagadással, szent gyülekezéssel kellett a népnek megtartani, vagyis tartózkodni kellett ezen a napon mindenféle hétköznapi munkától, ugyanolyan nyugalomnapként kellett megünnepelni, mint a 7. napjának a szombatját. Ezért ezt a napot ceremoniális szombatnak is nevezték. Ugyanakkor mélységes önvizsgálat napja volt ez mindenki számára, hiszen ezen a napon távolította el Isten az ő népe soraiból a bűnt. Ez volt a bűntörlő kegyelemnek az alkalma. És éppen ezért ez a szolgálat döntötte el Izrael népének sorsát Isten előtt. De nagyon fontos volt, hogy mennyire veszik komolyan ezt a napot. Amikor Isten azt ítélte meg, hogy ők mennyire vették komolyan az Istennek való szolgálatukat. Mennyire vették komolyan azt, hogy Isten bűnbocsátó kegyelmére van szükségük. Mennyire vették komolyan azt, hogy a megváltóval élő közösségben kell élniük. Sokaknak nem tetszik a Bibliának az a tanítása, mely szerint Isten különbséget tesz a bűnbocsátó kegyelem és a bűntörlő kegyelem között. Az embereknek nehéz elhinni, hogy Isten így bánik a bűnössel, vagyis nehezen hiszik el, hogy a nem megfelelő életmód miatt Isten a korábban megbocsátott bűnöket visszahárítja a bűnösre. Korábban megbocsátotta, de a nem megfelelő életmód miatt Isten visszahárítja a már megbocsátott bűnöket is. A tavaszi ünnepek jelképeiből is azt ismerhetjük meg, hogy Isten miként viszonyul a bűnhöz, és a bűnrendezésnek milyen az Isten előtti rendje. A helyettesítő áldozat vérének a védelme alatt lévő emberek, ugyanis semmi kovászost, semmi elriett dolgot nem tarthattak a házukban. Amikor az ajtó félfát meg kellett kenni az áldozat vérével, akkor ez alatt az időszak alatt, a vér oltalma alatt nem lehetett semmilyen kovászos és erjedt dolog az otthonukba. Mivel a kovász a bűn szimbóluma, ezzel a cselekménnyel tulajdonképpen azt fejezték ki, hogy semmilyen közösséget nem akarnak vállalni a bűnnel, amikor a vér oltalma alá helyezik magukat. Ezért mindent megtettek, hogy az otthonukból kitisztítsák a kovászost. Az öldöklő angyal ítélete alól is csak ezzel tudtak megszabadulni. Nagyon érdekes, hogy Izrael évi ünnepeivel kapcsolatban háromszor hangzik el az, hogy írtassék ki az ő népe közül. Az egyik ilyen alkalom az, amikor valaki nem tisztítja ki a kovászt, amivel azt fejezi ki, hogy neki nem olyan fontos az, hogy a bűn kovászától megszabaduljon. Akkor azt mondja az Úr, az ilyen ember írtassék ki az ő népe közül. Isten nagyon súlyosan ítéli meg a bűnt. Számunkra ez azt jelenti, hogy nekünk is meg kell tisztítani magunkat a bűn kovászától, és azon a napon, amikor az engesztelés napja van, márpedig a nagy valóságban 1844 óta tart a nagy engesztelés időszaka. És ez azt jelenti számunkra, hogy mivel benne élünk ebbe a napban, nekünk is mindent meg kell tenni azért, hogy az életünkből a bűn kovászát tisztítsuk ki, és szüntessük meg. A másik ilyen meghatározás, ha nem jelöli meg az ajtókeretet az áldozat vérével, akkor az öldöklő angyal ítélete alá kerül az a ház. És ez azt jelenti, ha én nem Jézus védelme alá helyezem az életemet, ha én nem fogadom el őt úgy személyes megváltómnak, ahogy az igében mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhetsz, mindent ő általa benne nyerhetek el. Ha ezt nem tudom tudatosítani magamba, és nem helyezem az ő vére oltalma alá az életemet, akkor egyszer az öldöklő angyal ítéletével fogok találkozni. Az engesztelési nappal kapcsolatban is ez hangzik el, hogy ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, akkor írtassék ki. Vagyis készeknek kell lennünk, testvéreim, hogy önmegtagadást gyakoroljunk a mi életünkben, ebben az időszakban. Ne engedjük, hogy a világ kívánságai uralják az életünket és irányítsák azt. Az igében, mivel így olvassuk, hogy Istennél nincs változás, vagy változásnak még árnyéka sem, ezért ezen a napon szigorúan és keményen hangzó ítéletet Jézus végre fogja hajtani. Írtassék ki az ő népe közül. Jézusnak ezt az engesztelő szolgálatát éppen ezért vizsgálati ítéletnek is nevezzük, hiszen élet és halál fölött ítélkezik Jézus most a mennyben. És ha azokat a feltételeket nem valósítjuk meg az életünkben, Vagyis, ha nem tisztítjuk ki a kovászost az életünkből, ha nem helyezzük Krisztus vérének az oltalma alá mi életünket, ha nem igyekszünk megsanyargatni magunkat és önvizsgálatot tartani, akkor Jézus kitörli a nevünket az életkönyvéből. Ezáltal történik meg az, hogy írtassék ki, töröltessék ki, húzasson ki az ő neve az életkönyvéből. Ha valaki nem jutott el a győzelemig, a neki felkínált lehetőségek és körülmények között, ha nem őrizte meg a Jézustól kapott fehér ruhát, akkor a nevét kitörlik az életkönyvéből, miközben pedig a Biblia tanítása szerint azt tudjuk, hogy éppen a halálból került át az életbe. Ugye az evangélium erről beszél, hogy ha valaki Jézust elfogadja személyes megváltójának, az átment a halálból az életbe. A halál könyvéből az életkönyvébe jegyezték be a nevét. De ha nem őrizzük ezt a kegyelmet, ha nem ragaszkodok és vigyázok és őrködök, akkor oda kerülhetek, hogy Isten visszahelyez oda, ahonnan jöttem. Az életből visszahelyez a halál állapotába. Ellen White azt írja a Nagy Küzdelem című könyvében, az Úr azt kívánta, hogy míg a jelképes szolgálat főpapja Izraelért engesztelést végez, addig az egész Izrael bűnbánattal és alázattal sanyargassa meg lelkét előtte, hogy ki ne írtassék az ő népe közül. Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon az életkönyvében, most e rövid kegyelmi idő alatt kell megsanyargatni a lelkét Isten előtt. Vagyis tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot. Istennek ez a felszólítása, hogy sanyargassuk meg magunkat, természetesen nem azt jelenti, hogy a pogány vallásokban alkalmazott önkínzó módszereket vezessük be a szokásaink közé, és így sanyargassuk magunkat, azt viszont jelenti mindenképpen, hogy önmagunkon akár még erőszakot véve is tagadjuk meg magunkat. Öldököljük meg a testi kívánságokat, amik a lelki életünk ellen nyilatkoznak meg bennünk. Jézus az ő követésével kapcsolatban is ezt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, akkor tagadja meg magát. Ez az, amire utal ez a szöveg. Komoly önmegtagadást igényel ez tőlünk, és mindenkinek azon a területen, amit a Szentlélek mutat meg a lelkiismeretén keresztül. Mindenkinek más-más dologban kell önmagát megtagadnia. Istennek ez a felszólítása azt is jelenti, hogy az engesztelés napjának a kimenetele és a végső eredménye a mi kezünkben van, a bűnös kezében van. Ezzel a felszólítással kapcsolatban Isten még azt a kiegészítő rendelkezést hagyta meg, hogy örökké való törvény legyen ez. Vagyis egyrészt törvény legyen. Olyan törvény, amire nekem figyelni kell. És ez nem csak egy időszakos rendelkezése Istennek, hanem egy örökkévaló. Vagyis nem csak Izrael számára adatott, hanem a mindenkori Isten népe számára. Ez azt jelenti, hogy az engesztelés nem következik be automatikusan a főpap által végzett ceremóniák által, hanem a népnek magának is közre kell működni. Vagyis amikor az ige azt mondja, hogy sanyargassátok meg magatokat, és ha ez nem történik, akkor írtassék ki, ebben benne van az, hogy az engesztelési nap nem csak a főpap munkája. Nem csak Jézusra kell hagyatkoznunk, hogy majd ő elvégez helyettünk és értünk mindent, hanem nekem is meg kell sanyargatni magamat. Összhangba kell hoznom az életemet, együtt kell ritmikusan mozogjak az isteni szándékkal és akarattal. Az engesztelési nappal kapcsolatos isteni üzenetet Joel próféta fogalmazza meg a legrészletesebben, hogy miben is kell a gyakorlati életünket érintően megnyilatkozni ennek. Ha Joel próféta könyvének második fejezetét olvassuk mindjárt az első verstől, akkor mindenek előtt azt mondja el a próféta, közel van az Isten végső elszámolásának a nagy napja, amikor Isten végrehajtja majd a meghozott ítéletét. Tehát az első gondolat ebben a fejezetben az, hogy közel van. És mi Jézus eljövetelére tekintve mindig úgy beszélünk, hogy közel van Jézus eljövetele. De amikor ő eljön, előtte ítéletet tart. Nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy a 7 csapás kikre fog kitöltetni? Egyik meghatározás ez, hogy akiken nem lesz az Isten pecsétje, a másik meghatározás pedig, hogy akinek a neve nincs beírva az élet könyvébe. Ezért tehát ez az Isten ítélkezése. És erre hivatkozik Joel, amikor azt mondja, hogy közel van az Isten ítélete. Mert mielőtt Jézus visszajön, ez az ítélet már megkezdődik. Amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, amikor befejezi az ítélkezésnek a munkáját, a vizsgálati ítélet munkáját, akkor lejárt a kegyelem, és elkezdődik az ítélet. És amikor Joel elmondja, hogy milyen rettenetes és félelmetes lesz ez az ítélet azok számára, akiket érinteni fog, akkor felvet egy nagyon gyakorlatias kérdést. Ez a kérdés a Jelenések könyvében is megtalálható. És ez a kérdés így hangzik, ki állhat meg ő előtte? Ki állhatja ki azt, ezt az ítéletet? És miután Joel megmutatta az Isten népére leselkedő veszélyt, hogy Isten egyszer ítéletet fog tartani, fölveti azt a kérdést, hogy vajon ki állhat meg, ezután rátér arra, hogy melyik a menekülésnek az útvonala. Isten üzenetének ez a legcsodálatosabb része, hogy miután feltárja az Úr a rettenetes ítéletét, amit a bűn miatt muszáj, hogy végrehajtson, de mindig megmutatja a menekülés útvonalát. Gondoljatok csak az özönvíz történetére, vagy gondoljatok egyéb más bibliai szakaszokra, ahol Isten előre megjövendölte az ítéleteit, mindig mutatott szabadulási útvonalat. És Joel próféta könyvében is a következőképpen olvassuk ezt. Tehát Joel könyvének második fejezetében a 12. verstől a 14. versig terjedő szakasz szeretném olvasni. Sőt, még tovább. De még most így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagykegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát, ha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után. Étel és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek. Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket, a csecszopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a menyasszony is az ő szobájából. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úrnak szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Úram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő Istenük? Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Idáig. Szeretném egy kicsit a mi nyelvezetünkre lefordítani, hogy Isten nem akármilyen megtérést vár az ő népétől ebben az időben. Először is azt találjuk ebben az igében, hogy térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. A teljes szív azt jelenti, hogy még a dédelgetett dolgokban is. Nem csak látványos külsőségekben, hanem a szívetekben, a szívünkben megélt dolgokban is meg kell térni az Úrhoz. Jézus a hegyi beszéd tanításában is kiélezi ezt a kérdést, amikor a paráznaság kérdéséről beszél, és azt mondja, hogy régen megíratott a törvényben, hogy ne paráználkodj, de én azt mondom, ha gonosz kívánsággal tekintesz a másikra, már vétkeztél a szívedben. Mert a szívből indul ki minden élet, és kívánság, és gondolat. Jób azt mondja rajta keresztül az Úr, hogy az igazi megtérés az, hogy teljes szívetek szerint térjetek meg hozzám. Nem csak a külsőségekben, a szív belső indulataiban. Aztán azt mondja, hogy térjetek hozzám böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Mintha az engesztelési napra vonatkozó rendelkezést találnánk megfogalmazva is. Sanyargassátok meg magatokat. Böjtöléssel, sírással, kesergéssel. Isten előtt ilyen szinten megalázkodni csak az képes, akinek a szívében már megtörtént a megtérésnek a csodája. Mert csak a szívében megtért ember tudja úgy látni a saját életét, hogy sírni tud felette, és keseregni tud felette. Majd azt mondja Joel, a szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, vagyis ne az emberek előtt akarjátok mutogatni a megtéréseteknek a mértékét, hanem az Isten előtt. Azok, akik csak az embereknek mutogatják, hogy mennyire komolyan tértek meg, Jézus azt mondja a Máté evangélium a 6. részében, hogy azok az emberektől el is fogják venni a maguk jutalmát. De csak annyi lesz a jutalmuk, amennyit az emberek adnak nekik elismerést. Joel csodálatos érveket sorakoztat fel, csak hogy meggyőzzön bennünket arról, hogy van remény, érdemes visszatérni az Úrhoz teljes szívünk szerint. Térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mondja, mert könyörülő és irgalmas, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és bánkódik a gonosz miatt. Egy zsidó kommentátor azt írja Joel üzenetével kapcsolatban, mindenki fohászkodik a bűnei megbocsátásáért, és reménykedik Isten könyörületességében, nem a saját érdemei miatt, hanem annak az irgalmassága folytán, aki szívesebben bocsát meg, mint büntet. Ilyen a mi Istenünk. Ő gyönyörködik az irgalmasságban. És azt mondja Joel, akkor ki tudja, hát ha visszatér, és áldást hagy maga után. És szinte ebben biztosak lehetünk, hogy Isten áldást hagy maga után. Na most azt már tudjuk, hogy mit vár el Isten tőlünk, és azt is, hogy mire számíthatunk abban az esetben, ha teljes szívünk szerint térünk meg, de hogyan fogjunk hozzá? Milyen módon induljon el ez a megtérés? Akár a személyes életünkben, akár a közösségi életünkben. Jó elüzenete ebben csodálatos, mert rajta keresztül az Úr szinte lépésről lépésre vezet és mutatja a megtérésnek az útvonalát előttünk. És az első ilyen útmutatás, azt mondja a próféta, kezdjétek azzal, hogy fújjatok kürtöt a Sionon. Pál apostol szava jut eszembe, amikor a korintusiaknak mondja, ha a trombita bizonytalan zengést ad, vajon kicsoda készül a harcra. És ezzel mintegy azt mondja ki a Szentírás, hogy az Isten üzenetének határozott megszólító üzenetnek kell lenni. És Joel ezt kezdi elsorolni. Szinte Ézsaiás gondolata fogalmazódik meg, Ézsaiás az 58. fejezetében mondja, hogy kiálts teljes torokkal, és ne kíméld, mint trombita emelt fel hangodat, és hirdesd népemnek a bűneit. Vagyis Joel azt teszi hozzá, hogy fújjatok végre kürtöt Sionon. Kezdődjön ezzel a megtérés. Aztán úgy folytatja, hogy szenteljetek böjtöt. Bennünk a böjt általában úgy csapódik le, hogy ja, igen, akkor nem eszünk és nem iszunk. Akkor megtagadjuk az ételt magunktól. Én azonban a Biblia alapján azt mondom, hogy ez a fajta böjt nagyon jó egészségügyi gyakorlat, kitisztítja a szervezetünket, de ennél sokkal többet nem jelent az esetek többségében sajnos. Az Isten igéje szerinti böjt ennél sokkal több. Az nem egyszerűen az ételnek a megtagadását jelenti, hanem önmagam megtagadását. Isten előtt való mélységes megalázkodást jelent. És még többet jelent. Ha Ézsaiás 58. fejezetét olvassuk, ahol az ige az igazi böjtről beszél, és azt mondja, hogy az az igazi böjt én előttem, ha megszeged a kenyeredet az éhezőnek, ha a mezítelen felruházod, ha a bujdosót befogadod, és így tovább, és ezt gyakorolhatjuk a fizikai élet területén, de a lelki élet területén is. Ez az igazi böjt, amit az Isten kedvel, és ez az, amire oda fog figyelni, és észre fogja venni. És akkor azt mondja az Úr, ha kiáltasz, akkor én azt mondom, hogy itt vagyok melletted, és veled. Aztán Joel úgy folytatja tovább a gondolatokat, hogy hirdessetek gyűlést. Én ez alatt azt értem, hogy szükség van olyan közösségi rendezvényekre, ahol az üdvösségünket érintő lelki dolgokról beszélgethetünk egymással. Nem feltétlenül Isten tiszteletre van szükség, gyűlésre van szükség, összegyűlésre, ahol beszélgethetünk, ahol kicserélhetjük a gondolatainkat, ahol egymást segítve felkészülhetünk az Istennel való találkozásra. Malakiás próféta így fogalmazza ezt meg, akkor tanakodnak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt, és hallgatott, és egy emlékkönyv íraték ő előtte azokról, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Mit mond Malakiás, mit csinálnak ezek az emberek? Tanakodnak. Ilyen gyűlésre van szükség, ahol egymással tanakodunk, ahol kicseréljük a gondolatainkat, ahol egymást segítsük a lelki élet területén. Na, azt mondja Joel, ilyen gyűlést hirdessetek meg. Aztán úgy folytatja tovább a próféta, gyűjtsétek össze a népet. Én ebben a kijelentésben azt érzem hangsúlyosnak, hogy össze. Vagyis összegyűjteni a népet. Mert amikor valami szétesik a darabjaira, akkor össze kell szedni, össze kell illeszteni azt. És erre a lépésre azért van szükség ebben a végidőben, mert ezt tapasztaljuk is a gyakorlati életben, hogy egy olyan korban élünk, amikor a függetlenség szelleme kezdett eluralkodni az emberek között, amikor még az egyháztagok is egyre inkább elveszítik azt a tudatot, hogy ők egy közösségnek a tagjai. A függetlenség gondolata és érzete kezd uralkodni az embereken. Ezért az összetartozás, felelősség tudata kezd elveszni. Ezért vissza kell térni oda, ahonnan kiestünk, vagyis legyünk újra foglalatosak a közösség gyakorlásában, ahogy az apostoli gyülekezetet mutatja be előttünk az ige. Gyűjtsétek tehát össze a népeket. Aztán azt is mondja Joel, hogy szenteljétek meg a gyülekezetet. Ennek a kijelentésnek két jelentéstartalma is van. Egyrészt azt jelenti, hogy azt a gyülekezeti helyet, amit a közösségünk számára az Isten imádat helyéül választottunk ki, és különítettünk el, ez legyen általunk szentnek tekintve, ahol nem lehet bárkinek bármit csinálni. A bizonyságtételből, az 5. kötetű bizonyságtételből hadd olvassak néhány mondatot. Nagyon is igaz, hogy az Isten háza iránti tisztelet kialvóban van. A szent dolgok és helyek nincsenek megkülönböztetve. A szent és a magasztos nincs megbecsülve. Isten háza iránt sokan nem viseltetnek megszenteltebb gondolatokkal, mint bármilyen más közönséges hely iránt. E tekintetben alapos változásnak kell végbe menni gyülekezeteinkben. Az Isten házának körzetét szent ünnepélyességgel kell körülvenni. Ez az a hely, ahol Isten találkozik az ő népével, és megáldja őket. Ezért azt mondhatjuk, nem tekinthetjük közönséges helynek, és nem is viselkedhetünk úgy, mint egy közönséges helyen. Jézus kizavarta a templomból azokat, akik közönséges helyé változtatták át az Isten imádat helyét. Ez az egyik része ennek a kérdésnek. Szenteljétek meg a gyülekezetet. A másik része az, hogy ez a felszólítás a gyülekezet közössége vonatkozásában és megszentelésére is vonatkozik. Ez a megszentelődés pedig csak úgy történhet, ha a gyülekezeti közösség gyakorlati életéből kitisztítjuk a bűnt, az Isten áldását visszatartó akadályokat, vagyis megszenteljük. Elkülönítjük a bűntől. Aztán Joel még azt mondja, hogy hívjátok egybe a véneket. Joel idejében ez a kifejezés a vezetőket jelentette, hogy vének. ez a felszólítás a mi időnkben a különböző szinten lévő vezetők egységét, közösséggé formálódását hivatott szorgalmazni, hogy találjanak végre egymásra, hogy igazi munkaközösséget tudjanak alkotni a rájuk bízott munka végzésében. Mintha csak azt mondaná az Úr, hogy ne csak prédikáljunk a közösség fontosságáról, jelentőségéről, hanem mutassuk be példaként a gyülekezet előtt. Aztán Joel azt is mondja, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat. Ez jelentheti azt, hogy Isten számára a kicsi gyerekek is nagyon fontosak. A közösségé válásunkban és összegyűjtésünkben nekik is ott kell lenniük. Róluk sem feledkezhetünk meg. Ezt a felszólítást azonban lehet az előző gondolatok folytatásaként vagy kiegészítéseként is értelmezni, vagyis hogy a társadalmi életünk különböző területein, beleértve az egyházat is, a közgondolkodás szerint létezik olyan besorolás, hogy vannak a nagyok, meg vannak a kicsik. Ilyen vonatkozásban is érvényes Isten felszólítása, hogy ne csak a nagyok jöjjenek össze, hanem még a kicsik is, vagy az újszülöttek is, a frissen kereszteltek, akik még gyermekek az igazságban. Isten senkit nem akar kihagyni az összehívásból, az összeszólításból. Beszél arról, hogy jöjjön össze a nép, jöjjenek össze a vének, de legyenek ott még a kisdedek is, és a kicsik is. Mindenkinek közösséget kell alkotni. Majd egy nagyon érdekes gondolatot vet fel, amit sokan félreértenek. Azt mondja ugyanis Joel, hogy menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a menyasszony is az ő szobájából. Amivel nem azt akarja mondani az Úr, hogy amit sokan gondolnak róla, és sajnos még az adventista gyülekezetekbe is beszivárgott ennek a szemlélete, hogy a végidőben már nem lehet házas életet élni, még a menyasszonynak is el kell különülni a vőlegényétől. Szó sincs erről, hanem egyszerűen csak azt akarja kimondani, hogy semmi sem lehet fontosabb egy ember számára ebben az időben, amelyben mi élünk, mint hogy teljes szívünk szerint visszatérjünk az Úrhoz. Gondoljatok csak Jézusnak arra a példázatára, amikor a nagy vacsoráról beszél, és az egyik meghívott vendég azzal védekezik, hogy hát feleséget vettem magamnak, és most nem mehetek, mintha csak azt mondaná, hogy új házas vagyok. Hát most nem hagyhatom ott a feleségemet. Mi történt ezzel az emberrel? Ezért kimaradt az Isten országából. Bezáródott előtte az ajtó, és soha többé nem volt lehetősége. És Joel ezért veti föl. Nem lehet az életünkben, a földi életünkben semmi sem fontosabb és szentebb, mint hogy amikor az Isten hívó szavát halljuk, ma, akkor engedjünk az Isten hívásának, és mindent másodlagosnak hagyjunk az életünkben. És ha ez azt jelenti, hogy a vőlegénynek ki kell menni az ő ágyasházából, a menyasszonynak az ő szobájából, akkor tegye meg, mert az üdvösség a legfontosabb. Aztán arról is beszél a próféta, hogy a tornác és az oltár között sírjanak a papok. E kijelentés alapján sokan egy látványos megmozdulást várnak az egyház vezetőitől, lelkészeitől. Sokszor hallottam már ezt a kijelentést, hogy mikor látjuk már, hogy végre a papok sírnak az oltár és a tornác között. De amikor megkérdeztem, hogy és hol van ez az oltár és a tornác közötti hely, mert én szeretnék ott sírni, akkor mindannyian tanácstalanul tárták szét a kezüket, semmit nem tudtak válaszolni a felvetett kérdésemre. Úgy gondolom, amikor a próféta ezt felveti, akkor nem feltétlenül egy olyan cselekményről beszél, aminek a gyülekezet nyilvánossága előtt kell történni. Joel idejében a templomot még sokkal inkább egy elkülönített helynek, szent helynek tekintették, sokkal inkább, mint Jézus idejében. Joel idejében még nem volt olyan nyilvános fórumnak a helye, mint Jézus korában. tornácnak nevezték a szentély közvetlen bejárata előtti oszlopos részt, amely mint egy belépő hely volt, közvetlenül a templomba való belépés előtt. Ez volt a tornác. Az oltár pedig hátul volt, ahol az égő áldozatot mutatták be. Vagyis az oltár és a tornác között volt a papnak a közben járói szolgálata. Ez nem a bűnös előtt történt. Ő a bűnöst ott hagyta az oltárnál, és ment a szentélybe az Isten színe elé. Isten tulajdonképpen azt várja tőlünk, hogy a mindenkori papok a bűnössel együtt érezve végezzék azt a szolgálatot, amit Isten bízott rájuk, a közbenjárás, az ima szolgálatát. Vagyis azt mondja ezzel Joel, hogy akiknek a lelkére ezt a szolgálatot helyezte, ők legyenek az ima emberei. Tudjanak úgy imádkozni a szabadulásért Isten népe számára, ahogy Dániel tette a babiloni fogságban, hogy az Úr ne tudja válasz nélkül hagyni. Joel is azt mondja, és ezt mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet. Miért mondanák a népek között, hogy hol van az ő Istenük? Ezt jelenti ez a közbenjárás. Ezt valaki végezheti úgy, hogy közbe lelkében megindul, és sír az Isten színe előtt, de nem a gyülekezet nyilvánossága előtt, hanem a közbenjárás közbe, a belső szobába, ahol senki sem látja. Isten népe így próbál meg visszatérni az Úrhoz, akkor az igében azt olvassuk, hogy erre a menny is meg fog mozdulni, hiszen Isten éppen erre a lépésünkre vár. Joel azt mondja, erre buzgó lőn az Úrnak a szeretete az ő földje iránt, és kegyelmezett az ő népének. Milyen csodálatos az, hogy Isten a próféta üzenetén keresztül felvázolja a megtérés útvonalát. És azt mondja a végén, ha ez végre megvalósul Isten gyermekeinek az életében, akkor erre a gyakorlatra buzgó lesz az Úrnak a szerelme. Milyen jó volna megtapasztalni az életünkben azt, hogy valóban az Istennek a jelenlétét annyira kézzel foghatóan éreznénk, hogy az Úr itt van közöttünk. És ennek ez a feltétele, amiket Joel itt felsorol nékünk. A megoldás kulcsa tehát a mi kezünkben van. A kérdés csak az, hogy mit akarunk? Akarunk-e változást az életünkben? Vágyakozunk-e az Isten áldásai után? Komolyan vesszük-e azt, hogy mi most egy ünnepélyesen komoly időben élünk? Teszünk-e valamit annak érdekében, hogy a nevünk benn maradjon az élet könyvében? Készek vagyunk-e arra, hogy megsanyargassuk magunkat bűnbánattal, önmegtagadással azért, hogy nehogy híjával találtassunk az Isten ítéletében? A Jóisten segítsen arra, hogy ezeket a lépéseket, amiket Joel üzenetén keresztül felvázol előttünk, sorba egymás után tudjuk megvalósítani személyes életünkben és közösségi életünkben is. Amen.